Hálásra szívünk, mennyei atyánk, hogy a mai napon is együtt lehetünk, és közösségben lehetünk egymással, és veled is, atyám. Hálásra szívünk azért, hogy az ügyeink megmozdultak, és gyorsasággal előre mozdítottuk ezt a hitünk által Jézus nevében is valóságot öltenek. Hálásra szívünk, atyám, a mai napért is, amiért itt veled lehetünk, atyám, és hallgathatjuk az üzenetet, amit a szolgálódon keresztül hallgathatunk. Köszönjük, atyám, a drága Szent Szellemet, amely bennünk van, és velünk marad örökké, és elvezet minket minden igazságra. Hálásra szívünk azokért az emberekért, akik előre mennek a te utadon, és szolgálnak ugyanúgy, mint ahogy Jézus tette a te akaratod szerint, atyám. Hálásra szívünk, és ha hideg van, ha meleg van, ők mennek, és mennek előre, és végzik a dolgukat. Hálásra szívünk, atyám, azokért az emberekért, akik a te családodba kerülnek, és kerültek már, a te királyságodban vannak, és köszönjük, hogy egységben és szeretetben együtt szolgálhatunk a te drága szereteteddel, amely kiárad rajtunk keresztül az emberek fele, és köszönjük, atyám, hogy nálad nincs lehetetlen, és mindent meg tudunk tenni, minden jó dolgot a te irányításod alatt, atyám. Köszönjük ezt neked Jézus nevében. Hálás a szívünk a drága fiadért, aki a keresztre ment helyettünk és értünk, és megváltott bennünket a bűntől és a betegség átkától és a szegénység átkától. Köszönjük, hogy Jézusra tekintve mi egészségben élhetünk, és minden bőség ránk árasztottad, atyánk, mindenféle téren. Hálás a szívünk az örök életért. Köszönjük, hogy az örök életet itt a földön élhetjük, és köszönjük, hogy megismerhetünk téged, atyám. Minden napon minél többet tudhatunk rólad, mert mindig többet mutatsz meg magadból, a te ígédből, ahogy tanulmányozzuk az ígédet, és elmélyedünk rajta. Hálás a szívünk az iskoláira, ahova járhatunk, hogy a szolgálóknak a szívét köszönjük, akik minket tanítanak, és a te üzenetedet a szívünk mélyeik hatol, a te üzeneted, amit hallgatunk tőlük, és nagyon sok kijelentést és megértést kapunk belőle, és ezáltal mind jobban megismerünk téged, atyám. Hálás ezért a szívünk. Köszönjük neked jelentéseket, megértéseket, és köszönjük, hogy továbbadhatjuk másoknak, hogy te milyen jóságos vagy, atyám. És köszönjük azt, hogy tanítasz bennünket a Szent Szellemed által, és soha nem hagysz cserben. Hálás a szívünk, atyám, minden napért, hogy felkelhetünk, hogy veled együtt élhetünk, és köszönjük, hogy minden nap meg tudjuk futni a futásunkat a Jézus nevében. Amen.
Amen, amen. Köszöntünk, atyám, Jézus nevében a királyi székeden. Köszönjük a drága Szent Szellemedet, és meghívjuk őt a mai alkalomra, hogy ő adja a szavakat a szánkba, hogy azt mondjuk, ami a te akaratodban van. Hálát adunk, atyám, az újabb kijelentésekért, világosságokért, amit kaptunk tőled, és hogy ezeket megoszthatjuk másokkal is, megoszthatjuk a hallgatósággal a Jézus nevében. Téged magasztalunk, és téged dicsérünk, atyám, és áldjuk a drága Szent nevedet. Örvendezünk benned, mert a te örömöd a mi erősségünk. Hálát adunk, atyám, hogy mai napon is összejöhettünk a te szent fiad nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te békességet hagytál ránk, és mi igyekszünk azon, hogy megőrizzük ezt a békességet, és szeretetben járhassunk minden emberrel, és kivessünk minden gyűlöletet, keserűséget, bánatot, rossz gondolatot. Hálát adunk, atyám, hogy te erősítettél bennünket, és szilárdan megalapoztad a lábainkat, hogy ne inogjon. Ne legyünk ingadozóak, ne legyünk olyan, mint a libikóka, amelyik egyik pillanatban erre billen, a másik pillanatban meg amarra. Hálát adunk, atyám, hogy mindenre van erőnk a Krisztusban, aki megerősít bennünket, és ez igaz a lelki területre is, nem csak a fizikai területre. Köszönjük, atyám, a te igédet, amit a számba adtál, hogy azt szóljuk a Jézus nevében. Amen.
Amen.
Szeretettel köszöntünk benneteket, és a hallgatóságot is, akik majd az internetről fogják ezt meghallgatni. A mai tanítás címe a keserűség gyökere. Ez egy nagyon fontos üzenet. Előfordulnak az emberek életében olyan dolgok, amit nagy bajként élnek meg, mert néha a bolhából elefántot csinálnak. A problémák nagysága attól függ, hogy miként gondolkodunk arról, és hogyan reagálunk rá. Ha túlságosan középpontban van az adott dolog, például a nehézség, a sérelem, akkor az mélyen érinti a lelki világunkat is, ezen belül pedig az érzelmeinket. Mert a lélek területén van az értelem, érzelem, akarat. Nincs arra ígéretünk a Bibliában, hogy elkerüljük a nehézségeket. Jézus a következőt mondja a János 16.33-ban. Nagyon világosan írja.
Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én legyőztem a világot.
Amen. Amen. Tehát nem tudjuk elkerülni a nehézségeket, de erőt kaptunk és hatalmat kaptunk arra, hogy győzedelmeskedjünk felette. A nyomorúság szó a következőt jelenti. Szorongattatás, nyomorgatás, megpróbáltatás, gyötrődés, háborúság. Itt főképpen a lélekben levő háborúságra kell gondolni. A legyőző további jelentése győzelmet arat, felülkerekedik és fölénybe kerül. Ne feledjük, hogy az Úr minden helyzetben velünk van, felsegít és tovább visz. Hogyha netán egy keresztény elesik, akkor a következő a teendője. Így slágvortokban, címszavakban. Elesik, felkel, nadrágját leporolja, és tovább megy. A nehézségeknek és bántásoknak szintjei vannak. Amikor ezeket nem engedjük be a szívünkbe, akkor megmarad a békességünk. Ha viszont megnyitjuk magunkat ezeknek, akkor azok megsebzik a szívünket, és könnyen megkeseredhetünk. A Biblia int bennünket azzal kapcsolatban, hogy őrizzük meg a szívünket, hogy elkerülhessük egyrészt a megkeseredést, vagy ha már belekerültünk, akkor kijöhessünk belőle. Példabeszédek 4.23. Egy jól ismert ige.
Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.
Tehát láthatjátok, hogy nagyon fontos a szív állapota. És a szív alatt kétféle dolgot kell érteni. Van, amikor csak a szellemünkről beszél, illetve a szellemünkre vonatkozik, és van, amikor a szellemünk és a lelkünk együttesére. Ezt a szövegkörnyezet határozza meg, hogy melyikre vonatkozik. Következő igénk a Zsidó 12-ben, 13-tól 15-ig. Igazából ez a vezérigénk.
És lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt, inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne hajoljon, hogy a keserűség bármely gyökere felnövekedve zavart-e okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.
Amen. Amen. Az el ne hajoljon az eredetiben úgy van megfogalmazva, hogy ki ne essen. Tehát senki ki ne essen Isten kegyelméből. És ez nem az üdvösség elvesztésére vonatkozik. Ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni. Az írás int bennünket, hogy a keserűség nem jó dolog. A keserűség nem gyümölcsként jelenik meg, hanem gyökérként. Itt arról beszél a Biblia. A kettő között nagy különbség van. A gyümölcs fent van a fán, és kezdettől fogva látható, ahogy növekszik. A gyökér az el van rejtve, és csak akkor látjuk meg annak az eredményét, amikor kibudjon valakiből a keserűség. A gyökér feladata, hogy mélyre hatolva kapaszkodjon, és táplálja a növényt. Miből lesz a gyökér? Természetesen a magból. és sajnos a rúzmagból is ki fog kelni a mag, illetve gyökeret fog ereszteni. Ez a rossz mag lehet bántás, sérelem, félreértés, beszólás. Nem úgy történt, ahogy én gondoltam. Nem akkor történt, amikor én akartam, és sorolhatnánk ezt a dolgot. Ha az ember ezeket beengedi a szívébe, ezek gyökeret fognak verni, először lefelé növekedve és terebélyesedve, mégpedig a felszín alatt mélyen. Most az egyszerű Bibliából olvassuk el a Zsidó 12:15-öt.
Vigyázzatok, hogy Isten kegyelmétől senki el ne forduljon. Vigyázzatok, hogy senkiben ne növekedjen fel a keserűség, mint egy mérgező növény, mert ez sok más embert is megmérgezhet.
Amen.
Amen.
Látjátok, mérgező növénynek említi a keserűséget. Amikor kibukik valakiből a keserűség, az azt jelenti, hogy a felszín alatt már ott dolgozott. Ennek formái lehet a düh, a harag, visszacsapás, a félelem, stb. A helyes hozzáállás a következő. Nem érdekel, hogy megbántottak, és akkor is megyek tovább Isten útján. Sok évvel ezelőtt én tőlem is megkérdezték a gyülekezet tagjai, pásztor, remélem nem sértődtél meg. A válaszom az volt, és ezután is az lesz, hogy én nem engedhetem meg magamnak azt, hogy megsértődjek. Persze mondhatod azt, hogy rosszul esik, hogy ezt tetted velem, vagy azt mondtad rólam. De a sérelmet ne dédelgesd magadban, mert gyökeret verve keserűséggé válhat. A sértődés esetén az elme nem helyesen viszonyul az adott helyzethez. Ez az oka a libikóka szindrómának. Ez ingadozást jelent, ellentétben az álhatatossággal. Az álhatatosság kitartást jelent, stabilitást jelent. Most olvassuk el a példabeszédek 4:26-27-est.
Egyengesd el lábaid ösvényeit, s minden te útjaid álhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el lábadat a gonosztól.
Amen.
Amen.
És olvassuk el az 1 Péter 5:10-et.
A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatossakká tenni.
Amen.
Amen.
Az álhatatosság szó azt is jelenti, hogy az a hívő megalapozta magát az igében. Vizsgáljuk meg közelebbről, hogy mit jelent a libikóka szindróma. Valójában ez egy érzelmi hullámvasútnak is nevezhető. Ebben az esetben a szellem és a test között billeg a lélek. Egyszer egyik oldalra áll, a máskor meg a másik oldalra. Sokan mondják azt, hogy nem lelkizek azon, ami történt. De többen nem tartják be a szavukat, és ettől álmatlan éjszakáik vannak. Ezzel valójában saját magukat akasztják ki. Veszélyes az, amikor a lélek átáll a test oldalára. Ilyenkor a szellemünk egyedül marad. És mivel a kettő több, mint az egy, ebből kifolyólag testi megnyilvánulások fognak következni az illetőnél. Ugye a kettő azt jelenti, hogy a lélek és a szellem ugye kapcsolódik együtt, akkor szellemben járó emberről beszélünk, és a test egyedül marad, akkor nincs szavazati joga. Viszont hogyha a lélek a test oldalára áll, akkor szellem marad egyedül, és testi keresztény lesz az illető. Amikor nem szellemben jár valaki, az elme korlátokat emel. Jönnek a kifogások, hogy nem vagyok képes erre, nincs időm arra. Miközben a környezete arra bátorítja az illetőt, hogy menni fog, csak csináld. Az Úr kegyelme veled lesz, és fogod tudni vinni azt a dolgot, vagy ezt a szolgálatot, vagy bármi mást. Amikor valaki az érzelmi hullámvasúton libikókázik, akkor ráillik az a titulus, hogy sehol se lát Dömötör, mint a mesében ugye van ez az elnevezés. Miről ismerhető fel a libikóka, vagyis az ingadozás? Nézzük meg a Zsoltár 55-22-t.
Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.
Amen.
Amen.
Viszont amikor nem vetjük az Úrra a problémáinkat, a terheinket, hanem mi akarjuk azt megoldani, kitalálni, ezen agyalunk, akkor eleve nincs békességünk, és ingadozhatunk. Tehát miről ismerhető fel a libikóka szindróma, az ingadozás? Arról, hogy az illető hívő ellentétesen beszél. Az apostolok cselekedetei 20-30 a fonák szót használja, ami azt jelenti, hogy megfordítottan beszél. Tehát egyszer kijelenti azt, amikor szellemben jár, hogy valamit elrendel, hogy az hitben megvan nekem, tehát igei módon beszél. Viszont amikor testben jár, akkor a láthatók szerint szól, hogy hát nem látom, hogy ez már megtörtént volna, hogyan mondhatom az igét erre meg arra a helyzetre, mert szellemből átkapcsol testbe. Folytatva az alapgondolatot. A keserűséggel az a baj, hogy nem csak nekünk okoz problémát, hanem másokra is negatív hatással van. Ahogy a keserűség kifőtsen, mint egy gennyes góc, az átragad másokra is. Tehát fertőző hatással van a környezetünkre is. 1 Korintus 15:33.
Ne tévelyegjetek! A jó erkölcsöt megrontják a rossz társaságok.
Amen.
Amen.
Ennek van egy kiváló utalása a példabeszédek 13:20-ban.
Aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz, aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.
Amen.
Amen.
Tehát látjátok, mennyire fontos megválasztani azt, hogy milyen társaságba tartozunk. Az emberek szeretik magukat sajnáltatni. Az önsajnálat egy pusztaságban ragadt, helytelen gondolkodásmód. Te képes vagy felülkerekedni minden helyzeten és veszteségen, mert ezt mondja az ige. Ehhez olvassuk el a Filippi 4:13-at.
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Amen, de velős igen. Azt javaslom, hogy ezt vald meg akkor, amikor béka perspektívában látsz dolgokat. Az erő szó ebben az igében jelenti azt is, hogy képesség és hatalom. Tehát ez az ige legyen a szemed előtt, ez legyen a szíved látása. És a te döntésed az, hogy kire és mire nézel. A keserűség többféle okból adódhat. Meg lehet keseredni például a főnök utasítására, munkatársak hozzáállására, családtagokra, lelkipásztorra, amikor úgy vélik, hogy kiprédikálta őket. Ilyenkor az ember kiesik a béketűrésből. A békétlenség, zaklatottság, kötözködés annak a jele, hogy a keserűség van benned. Figyelj oda erre a jelzésre, mert ez egy jelzés. Zsidó 3, 12-15-ig.
Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikötöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem incsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy közületek senkit meg ne keményítsen a bűnnek családsága. Mert részes társai lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. E mondás szerint, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor.
Amen.
Amen.
Itt Izrael népére utol, amikor vándoroltak a pusztába, ez az utolsó vers, de a keserűségnek van egy nagyon veszélye, mégpedig az, hogy hosszú távon meg fogja keményíteni a szívet. A kemény szív zárt szívet jelent, ami bezáródik az emberek felé és Isten felé is. Ezáltal nem fog hallani az illető Istentől. Végül a kemény szívből gonosz szív lesz, amely tévejgéshez vezet. Tehát a keserűség fokozatai még egyszer elismétlem. Keserűség, kemény szív, zárt szív, gonosz szív és tévejgés. Tehát nagyon ki lehet csúszni a keserűség miatt Isten útjáról. Nyomasztó körülmények között se engedd el az Istentől kapott látásodat, ha azt szeretnéd, hogy beteljesedjen az. Legyen jövőképed, mert az megmutatja, hogy hová tartasz. Ha nincs jövőképed, nincs terved, akkor a keserűség vagy a látható körülmények le tudnak téríteni Isten útjáról, mert nincs mihez ragaszkodni. Sokan küzdenek a problémákkal, vagy menekülnek előle. Egy ellenség például a lustaság, irigység, önsajnálat. Ezek ki akarnak fosztani, meg akarnak lopni. De megvan a képességed ahhoz, hogy legyőzd ezeket. Ezt pedig a Róma 12.21 írja.
Ne győzettessél le a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd le.
Amen.
Amen.
Ez azt is jelenti, hogy képesek vagyunk felülkerekedni az érzelmi hullámokon is. A keserűség is egy mag, ami hogyha megfogan, akkor meg akar születni. Ennek megakadályozására a legjobb mód a fogantatás megakadályozása. Ezért már csirájában kell elfojtani a sérelmet. Fogorvosi szóval úgy tudnám jellemezni, hogy gyökérkezelést kell alkalmazni. Az Efézus 4. fejezet vége kínálja a megoldást a keserűségre, a kemény szívre és a tévejgésre. Olvassuk el az Efézus 4:30-32-ig.
És meg ne szomorítsátok az Istennek szent szellemét, akivel meglettetek pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek, minden gonoszsággal együtt, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban.
Amen.
Amen.
Amen. Ez a gyógyszer az, ami megsemmisíti a keserűséget és annak társait. A mi döntésünkön múlik, hogy kivessük az életünkből és a lelkünkből a romboló dolgokat. A megbocsátásnak egy életvitelnek kell lenni. Mert amikor Jézustól megkérdezték, hányszor kell megbocsátani, azt mondta, hogy 70-szer, 2-szer, ami 490 esetet jelent, és ez azt jelenti, hogy naponta 2,5 percenként gyakorolhatjuk a megbocsátást. Olvassuk el az Efézus 4-ben a 26-27-et.
Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon, az ördögnek pedig ne adjatok helyet.
Amen.
Amen.
Egy kicsit mai megfogalmazásban úgy tudnám mondani, hogy megbocsátás nélkül ne hajtsátok álomra a fejeteket. Ez volt az első kijelentés a számomra, még amikor hátulgombolós keresztény voltam. Úgy nem adunk helyet az ördögnek, hogyha megbocsátunk. Tehát a két igét a Szent Szellem megfordította és így adta a kijelentést. Tehát a 27-es és 27-es igét megfordította. Akinek szoros és mély közössége van Jézussal, az észre sem fogja venni a bántásukat, illetve nem veszi magára a sértéseket. Ez akkor lehetséges, hogyha folyamatosan Jézusra nézünk. És ahogy egyik vendégszolgáló nemrég tanította, hogy kapcsolt fel a kapcsolót. Tehát a fentiekre, a szellemi dolgokra nézzünk. Uralkodjunk az érzelmeink felett. Ne engedjük, hogy a lélek a test oldalára álljon. Tegyük azt, amire az ige felszólít. Ne engedjük felnövekedni a keserűség gyökerét. Mert az embernek az életkedve is el tud menni, amikor a keserűség emészti. Sőt, meg is tudja betegíteni. Kenneth Copeland nagyon szépen megfogalmazta a következő gondolatot. A fájdalom, a bánat és a szomorúság egyáltalán nem ártalmatlan érzelmek. Ide sorolnám a keserűséget is. Ezek mögött gonosz szellemek állnak, akiket az ördög küldött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Ezért ne engedd, hogy az érzelmeid irányítsanak. Ebben a témában ajánlanám figyelmetekbe Joyce Meyer könyvét, aminek ugyanez a címe, hogy ne engedd, hogy az érzelmeid irányítsanak. Kövesd Jézus példáját. Rögtön olvasunk egy igét erre, de előtte szeretném elmondani, hogy ha utalásra van szükséged, akkor kérj az Úrtól. Én is ezt tettem, és a Jób 22-28-nak kaptam egy új szövetségi utalását. A Jób 22-28 ugye úgy szól, hogy rendeld el, és meg lesz néked, és a te útjaidon világosság fénylik. A bővített fordítás pedig azt mondja, elhatározol, és elrendelsz egy dolgot, az pedig életbe lép, és Isten jótetszésének világossága ragyogja be az útjaidat. Nagyon szépen fogalmaz a bővített fordítás. De ebben két fontos tényező van, elhatározni, azaz dönteni, és elrendelni, azaz kimondani, kihirdetni. Az új szövetségi utalás pedig a Lukás 8.22-ben található, amit most kaptam ehhez a tanításhoz. Ismerős ige egyébként.
Lőn pedig egy napon, hogy beméne a hajóba ő és az ő tanítványai, és mondanékik, menjünk a tónak túlsó partjára, és elindulának.
Amen.
Amen.
Ez az igen megfelel a Jób 22-28-nak, különösen a bővített fordításnak, mert azt mondja, hogy határozd el, tehát rendeld el, és megcselekedték, amit Jézus kimondott. Amikor kihajóztak a tengerre, nem számoltak semmiféle akadállyal. Mi is úgy tudjuk betölteni Isten akaratát, ha nem tekintünk a láthatókra. Ezzel kizárhatjuk a félelmet és a meghátrálást. Például lesz-e szabadságom, kapok-e szabadnapot arra, hogy el tudjak intézni dolgokat, vagy el tudjak menni gyülekezetbe, de ez mind rágódás. Akadálymentes célba érés 5 lépése a következő. A Lukács 8.22 alapján. Célkitűzése, döntéshozatal, kihirdetés, cselekvés és a körülmények figyelmen kívül hagyása. A kihirdetés jelenti azt is, hogy elrendelés vagy parancsolás. És záró igének olvassuk el a Zsidó 10.39-et.
De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.
Amen.
Amen.
Tehát nekünk előre kell mennünk. A visszapillantót le kell szerelni, mert aki az eke szarvára veti a kezét, az ne tekintsen hátra, mert nem tudja elvégezni a talaj megművelését. Átvitt értelemben nem tudja elvégezni Istennek a munkát, amit rábízott. Kívánom, hogy alkalmazzátok ezt a gyakorlatban. Főképp nem megengedni azt, hogy a keserűség gyökeret verjen, mert ez a legelső módja annak, hogy ne essen senki keserűségbe. És csak előre tekintsünk, az Úrra tekintsünk, az ő útját kövessük. Legyetek áldottak.
Amen.
Kinek van üzenete?
Igen, nekem van üzenetem. Mostanában Noéról gondolkodtam, és újabb gondolatok jöttek elő az ő személyével, az ő történetével kapcsolatban. Egy Mózes 6. fejezetében kezdődik Noé története. És ott, ahol Noé élt, ott hitetlen emberek éltek, olyan emberek éltek, akik távol voltak a szívükben Istentől. És Noé ebben a hitetlen környezetben a családjával egyedüli hívőként élt. És a hitetlen emberekkel kapcsolatban szeretném felolvasni a 6. fejezet 5. versét. És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. És ezeknek a gonosz embereknek a szellemi-lelki állapotát jól leírja az Efézusi Levél 4. fejezetében a 18-as, 19-es ige, és ezt is szeretném felolvasni. Efézus 4, 18-19. Akiknek sötétség borult az értelmükre, elidegenültek Isten életétől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük. Akik erkölcsi érzés nélkül önmagukat kicsapongásra adták, mindenféle tisztátalan cselekedet hasznában bízva.
Amen.
Amen. Most visszamegyek az 1 Mózesre, mert onnan mondok el gondolatokat. Igen, az 1 Mózes 6-ból a 8-as, 9-est szeretném felolvasni. De Noé kegyelmet talála az Úr előtt. Noénak pedig ez a története. Noé igaz, tökéletes férfiú volt a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé.
Amen.
Amen. Noé Istennel járt, ez arra utal, hogy mély kapcsolatban volt az Úrral. Mert úgy nem lehet egy másik személlyel együtt járni, hogy ne lenne közöttük mély bensőséges kapcsolat. És erről az jutott eszembe, az 1 Mózes 3.8-ban látjuk azt, hogy Isten alkonyatkor a kertben járt is, és kereste az embert. Itt Ádám és Éva már elkövette a bűnt, és Isten személyén kívülre kerültek, Isten lényén kívülre kerültek, de én úgy látom ezt, és úgy hiszem ezt, hogy az ember megalkotásától fogva az örökkévaló minden este oda ment a kertbe az emberhez, és kereste az embert, és beszélgetett vele. Kereste Isten a kapcsolatot az emberrel. És a mi Úrunk arra vágyott, hogy mély bensőséges kapcsolata legyen az emberrel. És úgy látom, hogy Noé életében ez megvalósult, és ezzel kapcsolatban írja azt az ige, hogy Noé Istennel járt. Ebben az időszakban Noé még nem ismerte a Bibliát. Még Ábrahámot sem ismerte, akivel szövetséget kötött Isten. És Mózes sem ismerte, és így a törvényt sem ismerte meg. Noénak csak a felmenőkön keresztül volt ismerete Istenről, és csak a felmenőkön keresztül volt kapcsolata az Úrral. És most az 1 Mózes 4. fejezetéből olvasok fel igét. Itt az 1 Mózes 4-ben a 25-ös, 26-os ige arról szól, hogy Ádám ismét ismerte az ő feleségét, és született még egy fia, akit Sétnek neveztek el. A 26-osban pedig olvassuk azt, hogy Sétnek is született fia, és nevezi annak nevét Énosnak. Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét. Mert itt azt látjuk, hogy kezdtek kapcsolatot keresni az Úrral. És én úgy hiszem ezt, hogy mély kapcsolatot kezdtek el kiépíteni az Úrral. És ez az ág, az emberiségnek ez az ága elkezdett az Úrral járni. Az Úrral mély bensőséges kapcsolatban járni. És az 1 Mózes 5.24-ben olvassuk azt, hogy Énok Istennel járt, eltűnik, mert Isten magához vette. Ebből azt szeretném kiemelni, hogy Énok Istennel járt. és Sétnek a leszármazottja volt Énok. Hát sebből következtetek arra, hogy az emberiségnek ez az ága Istennel járt, és Istennel kereste a kapcsolatot, és mély kapcsolatot épített ki az Úrral. És Énok leszármazottja volt Noé. És így ezen a zágon keresztül volt kapcsolata Istennel Noénak. És ezen az ágon keresztül volt ismerete Istenről Noénak. És Noé érett volt itt, ezt írja az ige. És ezzel kapcsolatban találunk egy igét, az 1 Mózes 17:1-ben. Itt Ábrahámhoz szólt az Úr. Én a mindenható Isten vagyok, El Shaddai, járj én előttem, és légy tökéletes. A légy tökéletes az azt jelenti, hogy legyél érett arra, hogy velem járj, és ne a világgal. És itt Noé esetében is azt látjuk, hogy Noé nem azért volt tökéletes, mert ő soha semmi hibát nem követett el, hanem érett volt arra, hogy az Úrral járjon. És valószínűleg ezt a felmenőitől tanulta meg, akik szintén az Úrral jártak. Énok volt az, aki szoros közelségben járt együtt az Úrral, és szoros kapcsolata volt az Úrral, mert ő elragadtatott. Nem természetes halállal halt meg. És valószínűleg ezt itt úgy látjuk, hogy olyan közeli kapcsolatban volt az Úrral, hogy már nem maradt itt a földön, hanem elragadtatott az Úrhoz. És ez egy szellemi örökség volt Noé életében, az ő felmenőin keresztül, és így tudott Noé kapcsolatban maradni az Úrral, és így tanulta meg ezt a felmenőitől Noé, hogy hogyan járjon Istennel. És Noé igaz volt. És erről a példabeszédek 14:2-ben találunk egy igét. Ez nem konkrétan Noéról szól, de egy jellemzés arról, hogy az igazak az Úrral járnak. Példabeszédek 14:2. Aki igazán jár, féli az Urat, aki pedig elfordult az ő útjaiban, megutálja őt. Hát aki igaz, az tiszteli az Urat, megtiszteli az Urat, az Úrral való kapcsolatot keresi, egyre mélyebb kapcsolatot épít ki az Úrral, nem csalja meg az Urat. Ez arra is vonatkozik, hogy nem imád idegen isteneket, hanem egyedül az örökkévaló Istent imádja. És az örökkévaló a legfontosabb a számára, és nem csalja meg az Urat azzal, hogy valami más dolog, vagy valaki más személy fontosabb lesz az Úrnál az ember számára, hanem megmarad abban, hogy az Úr a legfontosabb a számára, és az Úrra tekint, és az Úr tanácsát, az Úr vezetését kéri, az Úr bölcsességét kéri minden helyzetben, és engedelmesen az Úr vezetését követi. És az Úrra összpontosítja a figyelmét, nem a világra, és nem más emberekre. És meghallja az Úr szavát, akár közvetlenül a szívéhez szól az Úr, akár más embereken keresztül szól hozzá az Úr. És felismeri az Úr vezetését akkor is, ha az Úr egy képet ad a gondolatába. És követi ezt a kijelentést, ezt a vezetést, és az Úr útján jár az igaz ember. És itt ebben az igeversben azt is látjuk, hogy aki elfordult az ő útjaiban, megutálja őt. Ez jellemző azokra az emberekre, azokra a hitetlen emberekre, akik Noét körülvették. És hogy hogyan tudunk Istennel járni, erről találunk igét a példabeszédek 4. fejezetében. Mindjárt megnézem, hogy minden gondolatot elmondtam-e innen. A példabeszédek 4. fejezetében a 20-tól 23-asig olvasom, és aztán még olvasom a 25-östől a 27-esig. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényeit, s minden te útjaid álhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el lábadat a gonosztól. Itt van leírva az, hogy hogyan tudunk Isten útján járni. Folyamatosan az ő szavára figyeljünk, és az ő szavát halljuk meg a belső füleinkkel, és ne halljuk meg a világ szavát, és ne halljuk meg a gonoszságban járó emberek szavát, ne halljuk meg a kritizáló emberek szavát, ne halljuk meg azoknak a szavát, akik el akarnak téríteni minket az Úr útjáról. Ne távozzanak el a te szemeidtől, ne távozzon el a szemünktől az Úr igéje, az Úr szavát, azt a képet, amit az Úr adott a gondolatunkba, azt tartsuk mindig a szemünk előtt, és arra figyeljünk, és a láthatatlanokra figyeljünk. Lássuk meg azokat a szellemi dolgokat, amik a láthatók mögött vannak, és lássuk meg az Úr munkáját, amit nem látunk. Lássuk meg az Úr munkáját a láthatók mögött. És így tudunk megmaradni hitben és reménységben, hogy valóságban jön látható szinten az, amiért imádkoztunk, amit az Úrtól kértünk, amit az Úr megmutatott nekünk, amit az Úr a szívünkbe helyezett. És így meg tudunk maradni abban az életben, amit az Úr adott nekünk. Meg tudunk maradni abban az életben, amit ő belénk helyezett. És ebben az életben benne van az ő szeretete, az ő békessége, az ő gondoskodása, az ő bölcsessége, az ő vezetése. Az a győzelem, amit Jézus megszerzett a számunkra a kereszten, és minden, amit Jézus megszerzett számunkra a megváltó munkájában. És így tudunk előre menni győztesen, áldottan és szabadon az örökké való útján. És előre figyeljünk, előre nézzünk, előre tekintsünk, ne hátra. Ne arra nézzünk, amik már mögöttünk vannak. Ne a sérelmekre nézzünk, ne a rossz dolgokra nézzünk, amik már megtörténtek velünk. Ne hátra nézzünk a gonosz szóló emberekre, hanem előre nézzünk az Úr igéjére. És legyen egyenes a mi útunk az igén, és ne térjünk attól se jobbra, se balra, hanem maradjunk meg a mi atyánk útján, az ige útján, és így tudunk győztesen előre menni az ő útján, és így tudunk szeretetben, békességben járni más emberekkel, akkor is, ha mások piszkálnak bennünket. És köszönjük az Úrnak, hogy erre képességet, erőt adott nekünk, és mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít. Amen.
Amen.
Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot, befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog, egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje,
Róma 10:9-10.
Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9:10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, Úrrá teszlek az életem felett, Te vagy az én Uram, Te vagy az én megváltom, Te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő drága szent vére minden bűnömet eltörölte, és megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Jézus nevében. Amen. És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11:13, hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám, a te igéd alapján, Jézus nevében kérem tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel. Keresztelj meg a Szent Szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek, megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel, betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei atyám! Köszönöm, Jézus! A Szent Szellem örökké bennem, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. Halleluja. Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.